Szeretett testvérek, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. fejezetéből, a 13. fejezet 42. verséből az 52-ig olvassuk az írást.
Amikor pedig elkezdték velük, kérték őket, hogy a következő szombaton is hirdessék nekik ezeket a dolgokat. Miután tétosztott a gyülekezet, sokan követték a zsidók és az Istenfélő prozelitás közül Pál és Barnabás, akik szóltak hozzájuk, és biztatták őket, hogy maradjanak meg Isten kegyelmében. A következő szombaton azután majdnem az egész város összegyűlt, hogy hallassa az Úr igéjét. Amikor meglátták a zsidók a sokaságot, elkezdett ígységgel, és hárombolon ellene mondta Pál beszédjének. Ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondta. Először meg kellett kérdeznünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme a fogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta meg nekünk az Úr. Fogányok világosságává tettek, hogy üdvösségük légy a föld végső határaig. Ennek hallatára örvendettek a fogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és amik az örök életet választották, mindnyájan hívők élettek. Az Úr igéje pedig elterjedt az egész tartományban. De a zsidók felügyelték ellenük a kertészélyes istenfélő asszonyokat és a város előkelőit, üldözést támasztottak Pál és Barnabás ellen, és kiűzték őket határokból. Ők pedig leállták lábukorán ellenük, és elmentek Ikóniumba. A tanítványok azonban megkeltek örömmel és szentlélekkel.
Hallottuk Lukács beszámolóját az antiókiai eseményekről. Most imádkozzunk.
Tehát mennyei Atyám, dicsőségeket, hatalmas, soványomú szeretetedért, amit napolatra megtapasztalhatunk. Magasztalunk az újabb vasárnapért, amivel megajándékozol bennünket. Köszönjük, hogy ismét lehetőségünk van előtted megállni, neked hálát adni az új kenyérért. Köszönjük, hogy mindenünk a feladatot is áll, pedig tanítványán minden népet. Kérjük, segíts bennünket, hogy akiket rányítál, azok felé jó bizonságot lehessünk róla. Segíts hozzá vezetnünk őket. Bocsáss meg, amikor akadályai vagyunk annak, hogy így terjedhessen. Bocsáss meg, amikor nem lehet megszólalni, vagy nem veszük észre az alkalmas lehetőségeket. Kérjük, te ad nekünk erőt és bölcsességet. Segíts, hogy betölthessük feladatunkat. És tudunk könyörgünk azokért, akik nem hallották még megváltó kegyelmet, és azokért, akik még csak keresnének. Legyél velük, nyisd meg a szívüket, segíts, hogy fel tudják ismerni igazságodat, és a te kezedre tudják letenni egész életüket. Köszönjük, hogy egy újabb angásnapi szolgálatra készülhetünk. Kérünk, taníts minket, és készíts továbbra is erre a napra. Könyörgünk által a mai Isten tiszteletünket, legyél az egy hirdetőjével, és művelünk hallgatóival. De el a fiatalén megkérünk, hallgass meg bennünket.
Amen. A 153. 153. dicséretet énekeljük. Ó, mely boldog ember az, ki téged élő igaz, egy Istent megismerhet. Thank you. Lukács evangélium a 10. fejezetéből helyünket elfoglalva olvassuk tovább az evangéliumot. Lukács szerint evangélium 10. fejezet 10. versétől a 16. Jézus mondta a 72 tanítványnak: ha pedig bementek egy városba, és nem fogadnak be titeket, menjetek ki annak az utcáira, és mondjátok ezt: leverjük még a port is, amely városotokból lábunkra tapadt. De tudjátok meg, hogy közel jött az Isten országa. Mondom nektek, Sodomának elviselhetőbb sorsa lesz azon a napon, mint annak a városnak. Jaj neked, Korazin! Jaj neked, Betsajda! Mert ha Tírusban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, zsákban és hamuban ülve régen megtértek volna. De Tírusnak és Szidonnak elviselhetőbb sorsa lesz az ítéletkor, mint nektek. Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz, a pokolig fogsz levette. Aki titeket hallgat, engem hallgat. És aki titeket elutasít, engem utasít el. És aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki elküldött engem. Szeretett testvérek, nem tudom, hogy közülünk hányan vannak, akik szeretik a sportot, és értik is, de azt úgy gondolom, mindannyian tudjuk, hogy ha most kellene sorolni olyan labdajátékot, amely két térfeles, vagyis a pályának két térfele van, hát akkor jó néhányat tudnánk sorolni. Valószínűleg a foci lenne talán legelőször, de mások kézilabdát, vagy talán kosárlabdát említenének. Lehet, hogy valaki a vízilabdát is mondaná, talán a teniszt, röplabdát, és a sor azért még folytatható. Most egy pillanatra, és hogy jobban meg is jegyezzük, itt a szomszédságomban két teniszpálya is van. Egy pillanatra álljunk, hogy tenisznél van. A tenisznél is van két térfél. De valamiben, nyilván sok egyéb apró szabály van, de valamiben különösképpen különbözik mondjuk a focitól, a kézilabdától. Nevezetesen, hogy a tenisz az a sport, ahol mindegyik csapatnak, játékosnak van egy saját térfele. És ezen a térfélen mozoghat csak. Eltérően ugye a focitól, vagy a kézilabdától, ahol el akar jutni minden csapat az ellenfél kapujáig, hogy oda bejuttassa a labdát. Nos, a tenisz az, ahol van egy saját térfele, és azon kell mindent megtenni, de a másik térfélre, a háló túloldalára nem mehetek át. Az a partnerem térfele. Neki ott kell mozognia. Többek között ezért izgalmas. Bár látszólag úgy néz ki, hogy még közel sem nagyon kerülhetnek egymáshoz, hiszen még egy nagy háló is elválasztja őket. De éppen ezért izgalmas, hogy lehet úgy cselekedni az egyik térfélen maradva, vagyis fizikailag elválasztva a másiktól, hogy menjen a játék. Egyúttal azt is megfogalmazhatjuk tehát, hogy ezen a térfélen, a saját térfeleden kell mindent megtenni. A másik térfélen meg a másiknak kell mindent megtenni, hogy pattogjon a labda, hogy menjen a játék. Ez lehetőség, korlátozott lehetőség, felelősség és megosztott felelősség. És akkor most térjünk vissza az immár harmadik vasárnapja olvasott 72 tanítvány kiküldéséről szóló evangéliumi szakaszhoz. Úgy gondolom, aki már mert szólni valaki előtt Jézusról, merte megvallani az ő hitét, az tapasztalta azt, amire Jézus fölkészítette az akkor kiküldött 72-t, nevezetesen nem fogadják el. Így mondja Jézus, ha nem fogadnak be, igen, ezzel nem kell megölni. Ez az emberi természetből következik, hogy lesz olyan, ahol nem fogadják be a bizonyságtételt. Jézus ugye elküldte a 72-t maga előtt, azokba a városokba, falvokba, hova Jézus menni akart, hogy készítsék elő lelkileg az ott lévő embereket. Elküldte, és a múlt vasárnap láttuk, hogy szabályt is adott, nem is egyet, hogy hogyan cselekedjenek a küldöttek. Nos, mai alkalommal vizsgáljuk meg azt, mert Jézus erre is fölkészítette akkor a 72-t, és fölkészíti mindenkori tanítványát, a mindenkori gyülekezetet is. Mi történik akkor, ha nem fogadnak be? Csöndesen be kell vallanunk, nagyon sok keresztény ember, sőt néha szinte egy-egy gyülekezet szintjén is mondhatjuk, azt juttatja kifejezésre, minthogy őt ez meglepné. Minthogy ez egy keserű pofon lenne. És akkor el is ment a kedvem tőle. Én ennek vagy annak próbáltam bizonyságot tenni, megvallani hitemet, de nem fogadta. Akkor, mint a kis csiga, vissza a kis házamba, és onnan kezdve ki nem merészkedett, hogy rájöjjenek, hogy keresztény vagyok. Jézus azonban nagyon határozottan azt mondja a tanítványoknak, lesz ilyen, hogy nem fogadják el. Na és akkor mi történjen? Erre is próbálja felkészíteni a 72-t, és nagyon komolyan kell venni a mindenkori tanítványoknak és a mindenkori gyülekezetnek is. Egyáltalán az a megfogalmazás, hogy Jézus azt mondja, hogy elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közzé, hát a nyuszi lelkületnek nem nagy bátorítás. Bárányokat farkasok közzé, hát ez őrültség, ilyet csinálni, mert a fordítva lenne. Na de mi bárányokként menjünk, oda vett bennünket a farkasok elé, farkasok közé. Na de hát a hétköznapi életben más területen is lehet ilyennel találkozni. A keresztény ember követ, küldött. És ismerjük a diplomáciai életből a követséget, a nagy követséget. Ismerjük, hogy egy másik országban kell képviselni Magyarországot, és ez nem biztos, hogy ez az adott másik ország mindig baráti lelkülettel van irántunk. Ez nem biztos. Olykor előfordulhat, hogy feszültség támad. És mégis képviselni kell ott az úgymond idegen tengerben, a nem mindig barátságos lelkületű közegben Magyarországot, a követségnek, a követség dolgozóinak. Nos, a keresztény embernek föl kell készülnie arra, hogy ez a világ nem mindig barátságosan fogad bennünket. És ettől nem kell megijednünk, nem kell meglepődnünk. Jézus a 72-t így készítette föl, és hogy a Cselekedetek könyvéből előbb olvasott bibliai szakaszra gondolunk, amihez hasonlót másikat is olvashatnánk a Cselekedetek könyvéből, vagyis az elinduló korai misszió történetéből, akkor ott látunk is rá példát. Hiszen a Pizidiai Antiókiában mi történt? Mit olvastunk az előbb? Arról volt szó, hogy elmentek Pál és munkatársai, és hirdették a zsinagógában Jézust. És miközben hirdették, aközben sokan jöttek, sokan hallgatták, azonban bizonyos emberek, ráadásul magukat vallásosnak tartó emberek, és ez sokszor megdöbbentően kemény dolog, Magukat vallásosnak, istentélőnek tartó emberek elkezdtek irigykedni és ellene szólni Pál apostolnak, Barnabásnak, a Krisztusról bizonyságot tevőknek. A korai keresztény misszió, amikor még nem volt modern ember, meg felvilágosodás, amire rá akarják némelyet fogni, hogy ma sokan eltávolodtak Istentől, az ember kezdettől fogva eltávolodott Istentől. Ez a természetes állapotunk. Évezredekkel ezelőtt is eltávolodott állapotban volt az ember Istentől. Nos, az apostoli korban is így volt, tehát szembefordultak, ellene mondtak Pál apostolnak és az evangéliumnak. És mit tettek ekkor? Vagy szintén olvashatunk a Cselekedetek könyvében a korintusi eseményekről. Amikor Korintusban prédikált, Jézusról beszélt Pál és a többiek, és bizonyította, hogy Jézus a Krisztus, akkor ilyet olvasunk, hogy ellene szegültek és szidalmazták őket. Nem csak arról olvasunk, hogy és némelyek hittek. Mind a két helyen olvasunk arról, hogy némelyek hittek, vagy némelyek azt mondták, hogy még szeretnénk hallani. És ahogy az előbb olvastuk, igen, ezt a vágyat, ezt a kérést teljesítették. A következő szombaton azután majdnem az egész város összegyűlt, hogy hallgassa őket. Egyszerre jelen van tehát a keresztény bizonyságtétel következtében az ellenszegülés, az elvetés, az irigykedés, a megkeményedés és az érdeklődés, a nyitottság, a megtérésre való készség és a megtérés. Mind a kettő jelen van. Nos, most az ellenkezésre figyeljünk. Mi történik akkor, amikor nem fogadnak be, nem egyszerűen az igét nem fogadják be, hanem bennünket is el akarnak utasítani. Akkor mi legyen? Pál, Barnabás a Jézusi útmutatás szerint cselekedett, hiszen Antiókiát ott hagyva, vagy majd egy időben Korintust is, azt mondták, hogy hozzátok jöttünk, nektek hirdettük először az evangéliumot, de ha nem kell nektek, akkor a port is lerázva elmegyünk, és elmegyünk másokhoz, megyünk a pogányokhoz, és hirdetjük nekik az evangéliumot. Nagyon fontos, mit mondott Jézus, ha nem fogadnak be, akkor menjetek ki onnan. Nem kell ott erőszakoskodni, nem kell ott leragadni, nem kell ott kukává válni, hogy akkor egy szót nem szólok, mert elutasította, menjetek ki, de nem szótlanul. És ez a következő nagyon fontos dolog, amit nekünk is András szolgálatban járva, erre készülve, másokat hibogatva, komolyan kell vennünk. Nem szótlanul. Nem arról olvasunk, hogy csöndben elsonfordáltak Pál apostolit, mert elutasították őket. Jézus nem erre adott parancsot tanítványainak. A 72-nek sem azt mondta, hogy ha nem fogadják be, akkor észrevétlenül tűnjetek el. Hanem menjetek ki onnan, hagyjátok ott őket, de mondjátok nekik. És ez a következő. Mit mondjatok? Tudjátok meg, hogy elközelített az Isten országa. Egyértelműen és világosan, röviden és tömören a küldetésetek lényegét mondjátok el. Tudjátok meg, mi elmegyünk innen, mert nem kell nektek. De tudjátok, és innen kezdve a labda átkerült a háló túloldalára, a ti térfeleteken van az evangélium, most már nektek kell vele valamit csinálni. Mi elmondtuk, mi megtettük azt, amit a magunk térfelén megtehet. De ez most már a tietek, nem csak mint lehetőség, hanem mint felelősség is. Mi a ránk bízott felelősséget, küldetést teljesítettük. De tudjátok meg, tegyétek egyértelművé számukra az üzenetet, ami rátok bizatott. De ha nem kíváncsiak a részletekre, ha nem kell nekik több, ha nem akarják tudni, hogy is van az, hogy Jézus a Krisztus, hogy is van az, hogy az Isten szeretet, hogy is van az, hogy Isten kész megbocsátani, hogy mi is az, hogy megtérés. Ha ezek nem kellenek már neki, akkor egyértelművé kell tenni. Tudjátok, és most már innen kezdve tietek a felelősség. és a kor szokása gyakorlata szerint, szimbolikus cselekedete szerint még a bort is rázzátok le ruhátokról, nincs tovább felelősség közünk egymáshoz. A felelősség tietek, mi, ami ránk bizatott ebből, azt megtettük, ti következtek. A teniszben nem mehetek át, a hálót megkerülve a másik térkérre, hogy visszaüssem a saját labdámat, és elszórakozgassak ott, és a másik meg közömbösen áll, vagy már ott sincs. A magam tér felé mindent meg kell tenni, de az, hogy befogadják, nem fogadják, az már a háló túloldalán a másik ember szabadsága és felelőssége is. Tudjátok meg, hogy innen kezdve a felelősség rajtatok van. Ha nem folytatódik a játék, az most már miattad van. Ha nem alakul ki Isten és közöttek párbeszéd, az már a te felelősséged. Ez egy nagyon kemény és határozott üzenet, de ezt meg kell tenni. És alázatosan be kell vallanunk, mi gyakran ettől félünk. Vagy gyakran félreértjük a szeretetet, és úgy gondoljuk, hogy még akkor is udvarolgatni kell, amikor pedig egyértelművé kellene tenni a felelősségi viszonyokat. Még akkor is akarunk valamit csinálni, amikor már nem a mi területünkön van a labda. Kell. Például imádkozhatok érte, de nem mehetek át, hogy helyette döntsek, hogy helyette cselekedjek. Jézus nagyon határozottan fölhatalmazza, megerősíti a kiküldötteket, amikor ilyet mond, aki titeket hallgat, engem hallgat. Aki titeket elutasít, engem utasít el. És aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki elküldött engem. Az Isten utasítják el, az adott országot utasítja el a másik ország, ha a követség által átadott üzenete nem veszik komolyan. Nem titeket, az egész országot, nem ti találtátok ki az üzenetet, egy nagyobb hatalom van mögöttetek, és azt utasították el. Ez egy nagyon nagy bátorítás, de egy nagyon nagy figyelmeztetés is. Bátorítás a küldöttek számára, és egyértelművé teszi a helyzetet, hogy itt nem arról van szó, hogy a nagyit lesöpörte az unoka, amikor ő az evangéliumról próbál szólni. Itt nem arról van szó, hogy egy hívő embert valaki elutasított, és akkor most meg vagyok sértődve, mint hívő ember, hanem tudjátok meg, hogy ezzel az Istent utasítjátok el. És a labda még mindig a ti térfeleteken adtok. Nagyon fontos tehát, azt mondja Jézus, menjetek ki, hagyjátok ott, de előtte egyértelművé tegyétek, hogy innen kezdve tiétek a felelősség. Mi megtettük, amit meg lehet tenni. És a harmadik mozzanat ebből következik, hogy döntéseinknek következménye, mégpedig örökké való következménye is van. És ezt is nyilvánvalóvá kell tenni. Ilyet olvastunk, nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre. Igen, ez a felelősségi viszony nagyon ismert az élet más területéről is, csak mi néha az evangéliummal kapcsolatosan megfeledkezünk erről. Pedig nagyon fontos. Hát emlékezzünk, hogy amikor megállapítják, hogy ez és ez a baj, betegség, és elmondják, hogy itt most föltétlen műtét kell, akkor mi következik? A beteg azt mondja, nem, ezért nem, meg azért nem, 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 akkor mit tesz az orvos? Szól a rendőrségnek? És majd azok erőszakkal oda kötözik asztalra, hogy a műtétet elvégezhessék. Nem. Hanem mindent elmondtak, most már tudod, hogy mi a baj, és tudod, hogyan lehetne segíteni. Vagy aláírod, vagy elmarad ez a segítség. De innen kezdve tied a felelősség, és nem az orvosi. Tied a szabadság, a döntési választási lehetőség, De tudja, hogy ilyen a felelősség, a következménye is annak, ahogyan döntesz. Elfogadod a segítséget, vagy elutasítod a segítséget. Ezt ismerjük mi a hétköznapi életből is. Néha nem is könnyű ugye dönteni. Aláadjuk én magunkat egy ilyen segítségnek. Nos, döntéseinknek örökké való következménye is van. És mindezt Jézus Sodoma emlegetésével teszi nagyon nyomatékossá. Amikor itt Sodoma emlegetése tulajdonképpen a végső ítéletre történő szimbolikus üzenet és figyelmeztetés is. De hát emlékezzünk, Máté evangélista beszámoló 13. fejezetben olvashatjuk, hogy amikor Jézus Názáretben, ahol felnevelkedett, ahol ismerték, amikor Názáretben volt és tanított, akkor a názáretiek nagy része nem fogadta el Jézust. Elutasította. Jézust, nem a tanítványokat, nem minket, Jézust utasította. És az evangélista följegyez egy nagyon megdöbbentő mondatot, hogy Názáretben Jézus hitetlenségük miatt nem tett sok csodát. A másik térféle elutasítás volt, és Jézus nem erőltette. Ott hagyta őket. Ott hagyta az egészen gyilkos indulatig magukat elragadtató názáretieket. Bizony, komoly felelősség van, és így igaz az, hogy az elsőkből utolsók és az utolsókból elsők lehetnek. Így igaz az, amit Jézus mondott a korabeli vallásos magukat istenfélőknek, de a megváltást elutasítóknak, hogy tudnélik a paráznák és a vámszedők megelőznek titeket, farizeusok az Isten országában. Ezen felháborodtak sokan. De aki elfogadja a fölkínált segítséget és kegyelmet, az hamarabb meggyógyul. Mint az az orvosbeteg, aki nem fogadja el. Pedig ő sokkal inkább tudja a dolgokat. Mondhatnánk, előnyben van. Nincs előnye. Bizony, elsőkből utolsók és utolsókból elsők lehetnek. Valójában, aki elutasítja, az önmagát zárja ki az Isten szeretetéből. És ezt nagyon komolyan kell vennünk. Mi néha magunk is szeretnénk egy kicsit ellaposítani, kivenni az élét, de így az erejét vesszük el az Isten szeretetének, az evangéliumnak. Tegyük föl tehát a kérdést, és ez a igehirdetés címe is. Ki miért felelős? Kire mi tartozik a keresztény bizonyság tételben? Ki miért felelős? Lássuk tisztán tehát küldetésünket. Lássuk tisztán küldetésünk célját, amit Pál apostol így fogalmaz meg az első korintusi levélben, hogy olvastuk az egyik vasárnap élezőt, zsidóknak zsidóvá, görögnek görögké, mindenkinek mindenné igyekszek lenni, hogy némelyeket megnyerjen. Nem fogja mindenki elfogadni, bármennyire próbálom is közelhozni hozzájuk. De szeretnék némelyeket megmenteni, akik elfogadják az Isten kegyelmét. A cél némelyeket megmenteni. Lássuk tisztán és világosan, ki miért felelős. Lássuk küldetésünk tartalmát, hogy az evangélium által megtérésre hívni embereket. Lássuk tisztán, világosan, hogy ki miért felelős, vagyis a módját is. Lássuk, amiről a múlt vasárnap tanulhattunk az igéből, a Jézusi útmutatásból, a fogékonyság elvét, a szükségek elvét, a kulturális különbségeket nekünk kell legyőzni, és nem elvárni másoktól, hogy azt először győzd le, hogy megértsd az evangéliumot. Ki miért felelős? A határokat is lássuk világosan. A felelősségi határokat. Felelősségben mi és mások. Meddig a mi lehetőségünk, felelősségünk és küldetésünk, és hol van az a határ, ahonnan kezdve egyértelmű és világos, és egyértelművé kell tenni, és világossá kell tenni, hogy ez pedig a te felelősséged, barátom. Nem írhatom alá helyetted, hogy téged megbűnthetek. Nem írhatom alá helyetted az Isten hívó szavára a választ, azt neked kell írni. Én igyekszek mindent megtenni, hogy idáig elsegítselek. De a felelősség, ez a te területed. Amikor Pált elutasították, és munkatársai a port leverve, szimbolikus cselekedettel is kifejezve, egyértelművé téve azt mondja, hogy akkor most már a pogányokhoz fordulunk, ment tovább, és elment Ikóniumba is hirdette az evangéliumot. Előfordul, hogy valakinek többször próbáltunk bizonyságot tenni, elutasítunk. Akkor tegyük egyértelművé, testvér, én nem fogok itt erőszakoskodni. Tudod, hallottad, megyek és mondom másnak. Más lehet, hogy szívesebben fogadja. De menj! Menj és mondjad! Menjünk és mondjuk! Pál ment, elment Ikóniumba, nem azt mondta, hogy visszamegyek Jézushoz és elpanaszolom, hogy nem jó dolog ez az egész, alig működik. Nem csinálom tovább. Hanem ment tovább. Ment, kereste azokat a helyeket, ahol szólhatott Jézusról. És egy nagyon-nagyon megdöbbentő dolgot olvashattunk a Cselekedetek 13-ból. Ezt szeretném még aláhúzni. Ők pedig lerázták lábuk korát ellenük, és elmentek Ikóniumba, tudni, hogy Pál és Barnabás. És most jön az a bizonyos mondat. A tanítványok azonban megteltek örömmel, és szentlélekkel, akik befogadták az igét, örömmel és lélekkel teltek meg. De ez, hogy a tanítványok, ez igaz Pálra és Barnabásra is. Örömmel és lélekkel teltek meg. Miért? Azért, mert őket elutasították. Ennek örüljünk. Ennek, hogy emberek inkább belehalnak a betegségükbe, inkább elvesznek, de nem fogadják el a segítséget, nyilván ennek nem lehet örülni. Nem ennek örülnek, hanem annak, hogy beigazolódik az Isten igényének igazság. Tudni, Jézus előre elmondta, hogy lesz ilyen, hogy elutasítanak. És itt egyszerűen arról van szó, hogy visszaigazolódik az igének az igazság. És hogy lesz olyan, hogy befogadják, és itt is visszaigazolódik Jézus szava. És ennek lehet örülni, hogy igaz és életbeszéde mindez. Fogalmazott meg tehát immár harmadik vasárnap tanulmányozva a 72 kiküldéséről szóló beszámoló Jézusi útmutatásokat. Kinek mi a felelőssége? A szabályszerű evangélium hirdetés az a hívő ember felelőssége. Az a mi felelősségünk. A befogadás pedig az ember felelőssége. Hogy elutasítja vagy befogadja. Ez az a bizonyos egyik és másik térfél. És ezt ne mossuk össze, mert akkor egyáltalán Jézus ellen fogunk cselekedni. Igaza van annak, aki így fogalmazott egyszer, sokkal többen vannak a világon, akik készen állnak befogadni Krisztust, mint amennyi bizonyságot tenni kész hívő ember van. Általában fordítva szoktuk mondani. Általában fordítva gondoljuk, mi olyan sokan vagyunk hívő emberek, és mondanánk is akkor a buzgóság van bennünk, de nem kell, senkinek nem kell. Sokkal többen vannak, akik készek befogadni, csak lehet, hogy mi hozzájuk nem mentünk még, feléjük nem fordultunk. Vagy az aratni való sok és kevés a munkás. Nem tudunk kiket oda küldeni, mert kevesen vannak, akik ugyan Istenben hisznek, de nem készek a küldetést vállalni. Nem készek a Krisztus szeretetének jó hírével odafordulni a másikhoz. Ha elutasítanak, erőszak nélkül még imádkozzak érte. De menjek tovább bátran a jó hírrel, menjek másokhoz, mert még nagyon sokan vannak, akik készek és nyitottak az evangélium meghallására és befogadására. De mindenkor legyen tudatos bennem is, felelősségem, küldetésem határa, és tudatosítsam a másikban is, hogy mi az ő lehetősége és felelőssége, mi az, amit neki kell megtenni. Én hiába fogok 5 évig neki beszélni a Krisztusról, neki kell befogadni. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Hálát adunk Istenünk azokért, akik által nekünk hirdettetted szeretetet, új életet munkáló kegyelmet, jó hírét. Hálát adunk Istenünk, hogy minket is beállítasz embermentő szereteted meghirdetésébe, szolgálatába. Segíts, Urunk, hogy tisztán lássuk és elfogadjuk küldetésünk célját, tartalmát, módját, a felelősségi viszonyokat és határokat. És segíts, Urunk, hogy a most következő vasárnapokra így hívogassunk, elhozva barátokat, ismerősöket, rokonokat, érdeklődőket. Könyörgünk a vendégeinknek tartandó vasárnapi alkalmainkért, hogy előkészítő szolgálatunk által nyitottak, készek legyenek megszólító hívásod elfogadására. Könyörgünk, hogy legyen vágyakozás többekben igéd akaratod jobb megismerésére. Tedd mindenre is alkalmassá gyülekezetünk egészét, tedd alkalmassá a bibliaiskolai sorozatot is. És könyörgünk, Urunk, önmagunkért, hogy mi magunk hív emberre gyülekezet legyünk nyitottak, a vendégek, az érdeklődők szeretetteljes befogadására. De könyörgünk a próbákban, betegségben, gyászban járókért is. Azokért is, akik szívükben most fájdalommal járnak, hogy szereteted legyen gyógyír, legyen vigasztalás nekik, hogy a te néped közösségében találjanak bátorítást és testvéri együttérzést. Mennyei atyánk, szereteted jó híre töltsön be bennünket, és erősítsen meg a megterített asztal közösségében, hogy fölbátorodjunk szeretetet jó hírének továbbadására. Amen.